Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Tour de France első pihenő napján, úgyhogy most már bőven van miről beszélnünk, és mesélnünk is, azt gondolom, hiszen Beni végig utazza a mezőnnyel ezt a három hetet, és hát nem csak utazza, hanem a napi 15-20 interjú mellett. Mennyi most átlagosan a lépés számotok? Nézted mostanában olyan 15 ezer környéke?
Köszöntöm a hallgatókat, meg téged is, Dávid. Igen, pont mikor tartottunk ide a pihenőnapi szálláshelyre, akkor nézegettem ezt, és azt írja, hogy a legutóbbi 10 nap átlaga 16 ezer.
Ez korrekt. Az...
Az előtt ilyen 7 szokott lenni, tehát picit megnőtt a...
Jó, majd szól a telefonod, hogy új ritmus talál meg új tendenciát, és hogy gratulál ehhez le a kalappal. Nyilván ehhez még hozzá a 40 fok is, amit minden nap nagyjából mondanak. Mennyire nehézíti meg a 40 fok a dolgotokat?
Mindenképp. Pont erre utaltam több versenyzőnél is, akikkel itt a 9. szakasz előtt kérdeztem, hogy mire emlékeznek.
Engem meglepett, hogy egy csomóan azt mondták, inkább Barcelona milyen szép volt, és nem arra, hogy hőség.
Igen, az engem is eléggé meglepett, mert mindenkitől arra számítottam, hogy a hőség. Igen. Tehát, hogy nagyon megnehezíti. Tehát itt tényleg... Ugye otthon volt, mikor eljöttünk 2 héttel ezelőtt, akkor volt ez a hőhullám, emlékszem. Igen. Ott azokban a napokban, országos bajnokság környéke, stb. És tehát hasonló hőfok van itt folyamatosan. Barcelonában egyébként nem volt ennyire durva, ott ilyen 30-32 volt, ott is nagyon melegnek érződött, de nem ez a... Tehát nem is kánikula igazából, tehát tényleg éget a nap, tehát ez annyi vizet iszik meg mindenki, hogy ez szerintem páratlan, és egyébként ebben a szervezők is segítenek, tehát például a délelőtti interjúzásnál folyamatosan hozzák neked a hideg vizeket, tehát ezt így nem tudom. Ez ugye vitt el a Tour de France hivatalos vizei, és azokat osztogatják ott ki, de egy megállás nélkül. Tehát próbálnak nyilván arra is figyelni, hogy mondjuk árnyékos helyen legyél, mert árnyékban egyébként elviselhető, tehát azzal semmi probléma nincs. Azzal van probléma nyilván, amikor a napon kell állni, mert tényleg kegyetlen. Tehát ugye ebbe biztos, hogy nem egészséges versenyezni, az szerintem egyértelmű, és azt mindenki elmondja, meg bármit csinálnak a dologgal, nem nagyon tudsz igazából mit.
Teljesen egyértelmű, ugye most nagyon sok minden jön elő, holnap is valamivel el kell ütni az időt, és emiatt azért a szervezők is gondolkodnak, de leginkább az újságírók gondolkodnak, hogy mit lehetne csinálni. Eléggé fura ötletek vannak. Ugye Pogacsárt kérdezték erről, aki azt mondta, hogy el kell felejteni, hogy júliusban, augusztusban a kánikula esélyes vidékre utazzanak a versenyzők. Hát ezt azért szerintem majd még át fogják gondolni, meg hogy más időzóna legyen, amiben versenyeznek, tehát kezdjenek sokkal korábban. Ezt is át fogják gondolni, mert azért a tévé nélkül ez nem nagyon működne, már pedig a tévének fontos, és nem csak Európában, bár nyilván többnyire Európában, de azért például az Egyesült Államokban az NBC-nek is ez egy kifejezetten kiemelt esemény, amit közvetít. Oké, tényleg attól is függ, hogy melyik parton vagy, hogy most nyugat vagy kelet, de azért... Emlékszel, amikor Eugene-ben voltam, ami már azért inkább nyugat, és akkor az...
22-es túr, azt hiszem.
Igen, az atlétikai VB miatt voltam ott, és akkor én úgy keltem fel, hogy akkor értek be a célba. Annak is megvan a bája, de hát most azt előrehozzák 3 órával, akkor nyilván nem kelnek fel az emberek, és nem fogják megnézni. Tehát, hogy ez azért nem biztos, hogy annyira járható út. Nehéz megmondani, hogy mi a járható út. De tényleg, amit nagyon szépen rá is... éreztél és kérdeztél is, azt meg nem látom megoldásnak, hogy ha lerövidítjük a szakaszt, akkor az már meg is oldja ezt a fajta problémát, hiszen láttuk, hogy ma lerövidítették a szakaszt, és igazából a legkeményebb etapok egyikévé sikerült varázsolni.
Igen, ugye volt róla szó, és azt is Pogacsár mondta, hogy 10 órára előre hozzák a rajtot például, de hát akkor meg a legnagyobb melegben érsz be, tehát gyakorlatilag ugyanott vagy, és tényleg reggeli óráktól számítva, ilyen 9-től mondjuk, nem tudom, este 7-ig folyamatosan hőség van, tehát szerintem ez úgy sok minden nem oldana meg. Az mondjuk érdekes, hogy ugye este 10-ig viszont világos, és azért ott ugye hűl le kicsit, de, de hát az meg a versenyzőknek tenné tönkre a napját, szóval igen, és ráadásul, hát nem ráadásul, hanem gyakorlatilag elsősorban a televízió, ami a legfontosabb nyilván az ISO számára is, meg mindenki számára, aki dolgozik a túron. Szóval ez egy összetettebb kérdés, de hát el kell kezdeni gondolkodni, azt hiszem, hogy kellene felépíteni a naptárat, mert Pogacsár arról beszélt, hogy hát ő nincs abban a pozícióban, de hát az egész naptárat szerintem meg kellene változtatni. És egyébként erről már korábban is beszélt pár évvel ezelőtt, hogy szerint a Vueltát és a Giro-t meg kéne cserélni, az időpontjukat, pont az időjárási dolgok miatt, hogy ne legyen az, hogy az egyiken egyébként brutálisan meleg van, és folyamatosan arról van szó, ugye a Vuelta, a Giro-n pedig állandóan módosítgatni kell szakaszokat, mert még nem lehet felmenni májusban bizonyos hegyekre, vagy bizonyos magasságba. Szóval ez egy nehéz probléma, de hát pont Matteo Trentinnel készült egy interjú ma mellettem. Nem is tudom már, kire várhattam, de pont annyit elkaptam, hogy megkérdezték tőle, hogy ez a most kiszedtök 35-40 kilométert, ez megoldás a problémára, és egy szóval válaszolt, nem. Szóval, és én személy szerint egyébként azt nem értem, hogy oké, hogy kiszedték, tehát ez a semmi probléma nincs. Csak mondjuk a sprint szakaszokból tegnap előtt miért nem? Szóval, jó, oké, tegnap előtt itt még értem, mert ott elmondták a versenyzők, hogy egyébként a rajtnál ott teljesen jó idő volt, tehát vállalható idő volt, a cél felé lett nagyon-nagyon meleg, de hát a tegnapiból, hogy 180 kilométer, hát te most ebből csinálsz egy 130-asat, semmi nem történik, olyan értelemben, hogy a verseny szempontjából semmi, mivel amilyen szerződések itt vannak városokkal, meg ehhez hasonló dolgok, főleg egy Tour de France-on, az azért tényleg nem egy csettintéssel megoldható, és de hát ezek olyan problémák, amik szabadtéri sportágnál léteznek. Nehéz kérdés, az biztos.
Teljesen, és nem is fogjuk tudni most itt ezt megfejteni, csak tényleg ez, ami a leginkább a beszéd témát adja. A sárga trikóval kapcsolatban nyilván kevesebb a beszéd téma, hiszen az elég egyértelműen Tadej Pogacsárnak tűnik. Én még azt is érzem, vagy úgy sejtem, hogy az 1-2 is meg lesz az UAE-nak, mert Del Toro is nagyon-nagyon magabiztosnak tűnt. Hozzátéve, hogy azért nyilván ez egy 3 hetes verseny, neki sincsen túlságosan sok tapasztalata benne. A dobogóért meg óriási meccs lehet, úgyhogy azért lesz izgalom bőven. A zöld trikó is szerintem kifejezetten izgalmas, a pöttyösből még semmit nem tudunk, hiszen még csak egyszer mentek igazán komoly hegyi szakaszra, de aztán majd nyilván kedden már a franciák nemzeti ünnepén, ha nem is milliónyi pontot osztanak ki, de azért ott szerintem látjuk majd, hogy a pöttyösért ki akar harcba szállni. De beszélgessünk kicsit szerintem a győztesek listájáról. Mert az, ami nekem a leginkább elképesztő, hogy gyakorlatilag túl vagyunk 9 szakaszon, és tényleg ott tartunk, hogy csak a legeslegnagyobbak tudtak eddig nyerni, és hogyha megnézzük a profilt, most a Wiesmann nyerte a csapat időfutamot, az nem meglepő, utána azért az, hogy most Del Toro nyerte azt a körpályás Barcelonát, de amúgy meg Pogácsárnak kellett volna, azért nem hangzik rosszul, Pogácsár utána nyert, a sprinteknél nyilván ott van Koy, aztán utána Pogácsár megoldotta az eddigi legnehezebb szakaszt óriási fölénnyel, utána két Merlié, tehát hogy egyszerűen tényleg csak és kizárólag a legnagyobbak ünnepelhetnek, és hát ma is, ha azt mondjuk, hogy az első igazi szökevényeknek kinézett szakasz ez a mostani, a 9. volt, hát azt meg Van der Poel nyerte meg, oké, 15. szökési próbálkozásával, de mégiscsak azért a nap végén őt látjuk ezen a listán, egészen-egészen bámulatos.
Igen, és még ugye Mats Pedersennek volt egy győzelme, talán egyébként lehetett volna, ez még egy, de mindegy, nem erről beszélünk, hanem tényleg az a helyzet, hogy ha nem vagy a 15-20 legjobb ringásban a világon, így összeadva mindenkit, hogy ki miben jó, akkor nem nagyon van esélyed a túra nyerni. Szóval ez tényleg brutális, hogy 9 nap eltelt, majdhogy nem a verseny fele papíron szakaszokat tekintve, és ott tartunk, hogy például azt mondom, hogy meghívott csapatból...
Hát igen, egy Otrubára emlékszel, de azért ő se az volt, aki...
Igen, egy Otrubára emlékszem, meg nyilván mondjuk Pinarellosan a Tom Pitcock is közel volt, ugye a nem World Tour csapatokat mondjuk, de hát akkor is ott tartunk, hogy teljesen átalakult a dolog, tehát nincsenek ezek, hogy 12 perceket adunk a szökéseknek, meg ez jó, oké, az egyik nap, a Pedersenes nap ilyen volt, hogy azt nagyon lightosra vette a mezőny, tehát ott azért egy nagy különbség volt, de ezen kívül, hát pontosan ezt, megnézzük ezeket a sík szakaszokat is, és nem tudsz 2 percet adni a szökevénynek, mert különben nem fogod elkapni, akkor is 3-4 csapadózik, vagy nagyon-nagyon neccesen, ugye Slok esetében láttuk ezt talán tegnap, 8. szakaszon. Szóval megváltozott abszolút a sportág, és közelebb vannak egymáshoz a versenyzők, tehát a nagy csapatoké és a kis csapatoké is, ezért mindenki sokkal óvatosabb, mikor így elenged szökéseket, vagy olyan napok, hogy akkor hát ne történjen igazából semmi a főmezőnyben, hanem érjünk be, mert ez is egy olyan nap lett volna, aztán láttuk, hogy az UAE igazából tempót ment, és hát egyrészt mondanak 4 különböző dolgot, tehát Wellens egyébként a szakasz előtt elmondta, hogy a csapatverseny miatt, tehát arra ők mennek, ez mondjuk érdekes, mert pont ezen a Pedersenes napon még a hét elején adtak 29 percet a treknek ebben, tehát hogy ez így, meg az UAE-nek egy csapatverseny, max azért lehet fontos szerintem, hogy mindenki felállhasson a dobogóra Párizsban, de azért nyilván nem ez a prioritás. Aztán Adam Yates azt mondta, hogy Del Toróval próbálták ezt megnyerni, mert ha összejön egy kisebb sprintre, akkor megnyerheti. Utána nem is tudom, ki mondta, McNulty talán, hogy Pogacsárnak is egy jó nap lehetett volna, és Gianetti pedig azt mondta, hogy nem, egyáltalán nem akartak ők egy szakaszgyőzelemre rámenni, meg a csapatversenyre sem, szóval ez volt így, nem tudom, 2-3 órája
értek be. Nem beszélték meg, hogy mi a kommunikáció, igen. Annyit csak, hogy még vasárnap este beszélgetünk, tehát igen, nem igen, hétfőn igen. Élőben ezúttal, hanem előre rögzítettük, hogyha itt az időhatározókkal néha bajba kerülünk, az csak ezért van.
Igen, szóval nagyon nehéz, Pogacsár pedig azt mondta, hogy mivel túl nehéz volt a szakasz, ezért megpróbáltak egy tempót menni, hogy ne jöjjenek újabb támadások egyszerűen a mezőnyből, tehát ők nem nagyon akarták azért ezt a sort elkapni. Nekik igazából jó volt az, hogyha ez hazaér. Ugye ez meg is történt, de az UE már nem dolgozott 40 kilométert, tehát kicsit olyan a verseny, most ezeket így most összefoglalva és belegondolva, hogy minden nap gyakorlatilag a teljesen sík sprintnapokat leszámítva körülbelül az történik, amit az UE akar, meg az UE eldönt. Hogyha most engedjük a szökést, akkor a szökés nyerni fog. Ha nem engedjük, akkor nem fog nyerni. És ez más csapat nem nagyon tudja azért ezt így megcsinálni. Tehát tényleg olyan erős ez a csapat, hogy az elképesztő, és olvastam valahol pont, hogy folytogatják a versenyt, és tényleg úgy néz ki pont emiatt, mert 23 csapat van azért mégiscsak brutál erős versenyzőkkel, tehát tényleg a legmagasabb szintről van szó, mindenki 110%, tehát ezt látjuk. És ennek ellenére is csak addig csettintéssel eldöntik, hogy hát akkor most ehhez van kedvünk, most ahhoz van kedvünk, most ez megy elszökésbe, az meg nem megy elszökésbe, és olyan erősek lettek, hogy emlékszünk Pogacsárnak 4-5 évvel ezelőtti túrcsapataira, folyamatosan probléma volt ezzel, hogy az UE hogy kezeli a szökevénycsoport kialakítását, vagy hogy tudja azt kontrollálni, és leginkább sehogy nem tudta. Most pedig arról van szó tényleg, hogy egy Tim Wellens vagy egy Nils Polit, hogy akkor oké, ő mehet, ő nem mehet. És akkor ezzel le van lendezve a dolog, tehát szerintem nagyon-nagyon negatív visszhangot kaptak volna egyébként az UAE-sek, hogy így is folyamatosan azt kapnak, pont emiatt, de mondjuk még inkább azt kaptak volna szerintem, hogyha ezt a szökést visszahozzák, és akkor megint megnyerik, mert hát így is azért szerintem a mezőny még eléggé visszafogott, mert még csak az első hét van, de hogyha ez így folytatódik, akkor szerintem lesznek negatív kommentek a mezőnyön belül is az UAE-val kapcsolatban, hogy tényleg mindent maguknak akarnak, és kicsit ilyen irigy módon, hogy de hát ugye nyilván versenysportról beszélünk, tehát ők sem azért kapják a fizetésüket, hogy csak úgy csörögjenek a mezőnyben, és ha megvan az erőd, akkor persze meg lehet csinálni, tehát hogy ez meg egy másik.
Igen, másik, de nem érzed azt egy kicsit, hogy talán túlhajtják magukat? Tehát itt azért az utolsó hét, az nagyon-nagyon erősnek tűnik, és azért Poriton egyszer láttad már, hogy fáradt, oké, következő napra összeszedte magát, ma kihajthatták magukat, mert holnap pihenőnap van, tehát elmennek edzeni egyet, de nagyjából ennyi, tehát itt most azért lehet regenerálódni így 2 nap alatt, de nekem az volt az érzésem, vagy eddig az az érzésem, hogy ez azért a végére még visszaüthet. Aztán fene se tudja, persze.
Megmondom őszintén, nekem ez nem jutott eszembe, de talán leginkább azért, mert annyira erősnek tűnnek, hogy ilyen elképzelhetetlen ez a szituáció. Tehát más is fárad, és hogyha egyenesen arányosan fáradnak, akkor én nem érzem azt, hogy az UE elfogyna. Ez az egyik része a dolognak. A másik része pedig szerintem az a dolognak, hogy elfáradhat az UE, de a Viszmát én nem érzem annyira erősnek, mint azokban az években, amikor sikerült megverniük Pogacsárt. Ráadásul abban még bele sem mentünk, hogy ez egy az egy elleni különbség mekkora. Tehát Jonas Vingegaard nem fejlődött vissza a Giro óta, ezt a magas hegyen mutatott magas hegyre tehát a Tourmaléről kijött statisztikák azért megmutatják, hogy hát nem lettek rosszabbak a számai, sőt, talán egy picivel jobbak is, és látjuk, hogy ekkora a különbség, hogy 2.40 körül kap. Tehát...
Hozzátéve, hogy inkább ott azért nem is a Tourmalén kapott sokat.
Nem, az nem, egyáltalán 30 másodperc volt.
Még fél percet, és aztán utána a végét már nem bírta, mert annyira kihajtotta magát, hogy utána ő teljesen elkészült. Egyébként mondta Pogácsár is, hogy neki se kellett volna sok, és ugyanott tart. Tehát, hogy
igen, ebből... és ő pedig olyan kritikát kap erre, hogy hát ő eljátszotta azt, hogy elfáradt. Na most
igen. Persze. Hozzáteszem, hogy Merlié szombaton elfáradt, az valami, tehát úgy zihálni embert, azért nagyon ritkán hallani, mint ahogy őt. Az valami egészen...
Hát mondjuk egészen abban a sprintben én nem csodálom, mert ilyet nem
a
tudom.
Világ végére jött. A világ végére jött.
Nem is értettem, hogy történhetett ez meg.
És nagyon megérdemelt, és hát nyilván azért a Tour d'Hongrie-nak is elég jó, hogy az a Merlié ünnepelhetett már kétszer is, aki itt volt nálunk.
Meg megnézném, hogy hanyadik olyan év a Tour de Hongrie egyébként, most már lassan zsinórban, hogy
szóval az öt legalább.
Valaki nyer egy szakaszt a TDH-n, és utána nyer a Touron is egyet.
Szerintem 21 óta fixen.
Igen, igen.
Úgyhogy ez egy jó terv. Nyilván értjük is, hogy miért marad így, de ez mindenképpen egy nagyon-nagyon bíztató dolog a folytatásra nézve. Reméljük, hogy a folytatás is majd a Tour de Hongrie-nál is remek lesz. Egy pár színes dolog. Campenartot mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy a közössége oldalon kövesse be, mert a vlog az zseni. Most is, ahogy Vingegor mondja, hogy ha valaki tud ajánlani egy jó kávézót erre a pihenő napra, akkor majd kap egy aláírt pöttyös trikót, és látszik Vingegorra, hogy ilyenkor mennyire felszabadult, és mennyire másfajta ember, mint ami ennek a kisugárzása tűnik adott esetben a kerékpáron. Ez mindenképpen egy nagyon érdekes. A Jörgenson tesó által fejlesztett applikáció az, nem tudom, hogy te végül ezt szedted, de valami egészen zseni.
Nem, még teljesen kiment a fejemből, pedig írtad valamit nap,
jó. Úgyhogy azt mindenkinek ajánlom, és hát azért tényleg döbbenetes, hogy ezt a túrt, ezt hogyan közvetítik. Tehát, hogy azt a fajta arányt milyen jól adagolják, hogy verseny van, vagy kultúra van, vagy műemlékek vannak, vagy múlt van, egészen szenzációs, hogy ez milyen szint ez a verseny. És nekem a legdurvább az, hogy ugye nekem volt szerencsém két Tour de France-t közvetíteni teljes egészében az Eurosporton, és emlékszem, hogy ott azért nyilván más is volt a koncepciónk, mert akkor az volt, hogy akkor bevonjuk a nézőket, meg kettős keresztesztünk, meg ilyesmi, hogy elüssük az időt. De most ott tartunk, hogy én már a Twittert kb. Nem tudom megnyitni, mert annyi infó van. Elképesztő, hogy mennyit változott a kerékpársport 15 éve és a média körülötte, hogy egyrészt átolvasod az összes lapot, mert az összes fönn van az interneten is, és ha előfizetsz rá, akkor megtalálod. Ezen kívül már megoldható az, hogy a mesterséges intelligencia csináljon neked sajtófigyelést, hogy minden egyes ország sajtójával képbe kerülj, és utána felossza csapatonként. Fantasztikus, tényleg, és akkor beállítottad, csak a legutóbbi 48 órát írt ki, és megcsinálja. És nyilván ez a Commentator's Book, amit most már nem tudom hány éve csinálnak, de tényleg fenomenális, és hogy azt, ha lefordítod, akkor tényleg tudsz mindent arról, hogy merre felé mennek, és mi az, ami érdekes. Szóval ez egy nagyon kerek egész így a TV-benből, és ezt gondolom, hogy azért a helyszínen is ugyanez a helyzet.
Igen, egyébként még egy versenyt tudok, ami nagyjából ilyesmi, nem ezen a szinten, mert jába mondom, a Giro-t nem ez a szinten, ott van egyébként még egy ilyen könyv, bár az egy ilyen nem is igazán kommentátor könyv, hanem a Garibaldi ugye a roadbook mellé adják, és hát igazából bor, étel, és nem is tudom, mi van még benne, és akkor minden szakaszt rajt, meg célvárosáról, de az egy jóval kevésbé alaposabb.
De az nem az, hogy 82-4-jel a vége előtt meg fogjuk mutatni ezt a kastélyt.
Igen, tehát az nem ilyen. Igen.
Ilyen nincs máshol. Megközelítőleg nincsen. De nyilván szervezésben sincsen szerintem, meg nem titok, hogy a szakaszok után, amikor csináljátok még a plusz interjút, akkor én bent maradok általában az off-tube fülkében, és várom azt, hogy jönnek az interjúk, azokat is lefordítom, hogy minél hamarabb kikerüljenek a különböző felületeinkre. Hát azért itt van gyilok. Tehát ez nem olyan, mint a Párizs-Nizza, hogy nincsenek sokan.
Három államstáb volt végig a Párizs-Nizza. Mi a versenyi, és a Dán TV volt ott akkor, igen. A Párizs-Nizzán.
Nyilván az ebből a szempontból érzed, hogy egy kisebb verseny. taktikailag, stratégiailag a létező legjobb, hogy ott vagyunk, hiszen amikor utána jön a főverseny, akkor máshogy közelítenek meg téged, hiszen minden egyes sajtós ismer, meg a versenyzők is ismernek, hiszen nagyon sokan vannak ott. De nem is ez a lényeg, hanem igen, hogy milyen gyilok van. Tehát tényleg elképesztő látni.
Igen, nem dolgoztam még Forma 1-en. Nem teljesen az én világom, csak a kollégáktól hallom, hogy a Forma 1-en ez hogy működik. Tehát, hogy a versenyzőnek gyakorlatilag mindenhol meg kell állni, hogy egy ilyen kis négyzetben vannak, és interjút kell adni.
Igen, ketrecnek gyakorlatilag.
Igen. Na most itt ilyen nincs. Tehát itt tényleg a sajtósokon múlik leginkább az, hogy milyen helyzetbe kerülsz. És nyilván, hogyha például ott a végén tudok, ne várni kell, mert ma olyan helyzetbe kerültünk, hogy egyszerűen nem volt már hely. Tehát beálltunk a rádiósokhoz, és szóltam az egyik szervezőnek, hogy mivel nincs hely, de ugye live televisionként vagyunk, ezért a Thunderpult próbálja meg, légy szíves, odahozni. Utána felszabadult hely egyébként, és akkor így megoldottad, de néha más tábokkal.
De nem csak az, hát én azt éreztem, hogy konkrétan arrébb tették azt a helyet, ahonnan a rádiósok jönnek, és már nem volt helyetek, miközben kellett volna, hogy legyen, mert az nyilván
így van, így van, csak ugye ez egyértelműen érkezési sorrend, és mondjuk pont most olyan volt a szituáció a befutónál, ugye ezen a kis emelkedős befutón ott be a városba, hogy vannak egy 7-800 méter egyébként visszamenni, és ezt nem tudod megtenni a pályán, tehát a nézők között kell, ami miatt elég nagy káosz alakul ki, és mert ugye fenn vagy, és itt próbálsz versenyzőkkel még beszélni, akik éppen megérkeznek, hogy mi, hogy történt, és hát utána pedig igen, vagy verekedés van, ezekből már vannak általában azért összeszólalkozások különböző stábok között, vagy pedig tényleg az, hogy egyébként cserélsz ott pozíciót, mert nagyon kicsi ahhoz a hely egyébként, amekkora a túr, és tényleg így, amit mondtál te is, hogy igen, arrébb lett tolva, mert kétszer annyi embernek kellett volna hely, mint amennyi volt ott, tehát hogy ez nagyon nem egyszerű megugrani. De hát az, igen, igazság szerint ez ilyen. Tehát ezzel,
nincs ezzel baj, ez csak azt szerettem volna ezzel.
Ne, jó, egyáltalán nem. Tehát, hogy ezzel számol az ember.
Fantasztikus. Ki az, aki a leginkább jó fej veled? Csapatfőnökök, mármint sajtófőnökök közül.
Az Alpecint mondanám mindenképpen. Vannak olyan csapat sajtósok, ugye nem, a versenyzőt leszólíthatod, de a sajtós azt mondja neki, hogy menj tovább, akkor tovább megy. Tehát itt tényleg nem a versenyző dönti el azt, hogy ő egyébként hol áll meg ilyesmi. Néha van olyan esetben természetesen, hogy ő is, vagy van olyan, hogy akkor oké, most összemond. De például vannak olyan csapatok, mint az Alpecin, vagy a Quickstep, ahol egyébként hát tiszteletben tartja azt a sajtós, hogy kinek milyen joga van papíron, és annál meg fog állni. Tehát teljesen mindegy, hogy Van der Poelről beszélünk, Philipsenről beszélünk, Tim Merlierről beszélünk, az nyilvánvalóan meg fog állni. Tehát ezt a Alpecin és Quickstepet mondanám, de egyébként a Red Bullnak is egy kifejezetten jó sajtósa van. Ma került ki róla egy videó, a Red Bullosok minden nap, hát így különböző pontjait a túrnak, tehát, hogy nem tudom, az egyikben a szerelők, a másikban a sajtós, és akkor ilyen kis mini videók a YouTube-ra, nem tudom, 6-8 percben, és Gabriele, ő azért egy komoly figura, egy fotóssal egyébként volt egy kisebb alhéja, lögdösésig is fajult a dolog, nem is emlékszem, 2 nappal ezelőtt, vagy 3 nappal ezelőtt, de értetően ott a pillanat hevében azért ez nagyon-nagyon nehéz, mert a sajtósok nem csak arra figyelnek, hogy okik, akkor kitehet fel kérdést, meg ki ne tegyen fel kérdést, hanem arra is, hogy befutó után, hogy ilyenkor 40 ember lepi el ott a versenyzőt, tehát kifújni nem tudja magát, így ergo a segítők, illetve a sajtósok egy ilyen falat próbálnak ott alkotni a versenyzők körül, hogy ennél közelebb ne. Szóval azért megvannak ezek a feladatok, de nyilván azért furcsaság nincs, tehát találkozik ezekkel a személyekkel viszonylag sokat az ember az évben, vagy velük érdemes kommunikálni, inkább azt mondom, mert tehát ők irányítják ezt, és azért elég komoly munka tényleg, hogy minden rájuk van bízva, tehát ez úgy néz ki, hogy például minden nap elküldesz a túrnak egy listát, hogy te kiket szeretnél a következő napon, és akkor mondjuk általában annak a felesik kerül, mert ha pont úgy jön ki, akkor az nyilván a 42 fokban nem fog a napon várakozni az egyik versenyző, amíg a másik befejezi, tehát akkor választani kellés van ilyen, meg van olyan nyilván, hogy néha egy versenyző azt mondja, hogy bejelentik előre, hogy holnap ő nem fog megállni a mix zónában, délelőtt pont, következő nap várjuk a kéréseket. És, tehát ilyenek vannak, de ez azt gondolom elég egyértelmű, mert így is hát azért nincsenek egyszerű helyzetben a versenyzők, és ők is tudják, hogy nyilatkozni azért kell, tehát a szervezők is elvárják tőlük, meg nyilván tehát a televíziótársaságok is, de egyrésztről, másrésztről pedig azért egy balanszt is kell tartani, mert most nyilván nem egy 2 perces interjútól fog valaki elfáradni, de 10 2 perces interjútól már igen.
Persze, mentálisan az is leszív, és minden ilyen leszív. Ettől még szerintem pont a ma volt az, amikor akár még a sárga trikós is jobban kimehetett volna hosszabban nyilatkozni, hiszen mégiscsak pihenőnap jön, de ilyenkor meg általában van egy sajtáj a következő napon, amikor lehet őket faggatni. Tehát azért ezt is figyelembe lehet venni, meg kell.
Igen, plusz ugye még az úgy szokott kinézni, hogy szakasz végén oda jönnek nyilatkozni nyilván a még zónába, de ott is folyamatosan mutatják, hogy idő van, mert egyébként el kell menni a sajtóközpontba sajtótájékoztatót is tartani az írott médiának. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok kötelezettség, itt nem csak arra kell gondolni, hogy pisil egyet valaki, tehát dopingteszként, meg mond 3 mondatot, és akkor ezzel le van tudva, hanem ez tényleg egy 1,5 óra nekik, és ilyen szempontból az pedig nyilván, ahogy ez fokozódik, és egyre többször történik meg, és haladunk előre a versenyben, és fáradnak, és jobban fognak fáradni ilyen időben, egy ilyen első hét után, mint alapesetben fáradnának. Tehát korábban ki fognak jönni itt a fáradtságok, nem feltétlenül csak a harmadik hét vége felé, mert egyszerűen tényleg ez nagyon nehéz lesz, és elvileg még a következő héten is, a következő után itt még nem is néztem, mert fölösleges, de következő héten is egy újabb hőhullám érkezik, tehát hidegebb nem nagyon lesz.
De ez valami egészen hihetetlen és szürreális, hogy jelen pillanatban ezen a szinten tart ez az egész. Mindegy, nekünk egyébként így is hihetetlenül izgalmas, meg nagyon-nagyon látványos. Kicsit sajnálom, hogy a sárga trikóért nincsen komolyabb harc, de azért még azt sem mondanám, hogy ez eldőlt. Tehát azért ez nem az
sportág. Az még sok van.
Ahol ezt jelen pillanatban ki lehet jelenteni, hiszen sok minden történhet még, de éppen most láttam, hogy most már Froome-ot is utolérte a sárgában töltött napokat illetően Tadej Pogacar, és azért nem kell túlságosan sokat küzdenie, hogy még előrébb menjen, ami jól mutatja azt, hogy milyen szinten van jelen pillanatban. Ugye 59 nap sárgában, Indurain utolér, hiszen 60 nap, és aztán már csak Ino és Merckx marad előtte. Tehát, hogy egy újabb dolog, amire oda lehet figyelni, ez a 111, az szerintem...
Igen, nagyon soknak tűnik, azt a statisztikát én is néztem nemrég.
Kicsit erősnek tűnik, de jó látni, és tényleg az, hogy minden területen ennyire jól mozogjon, az előtt meg le a kalappal. Én nagyon érdekes, hogy én változtam, vagy mert most mi is adjuk, vagy nem tudom, régen kiakadtam volna, hogyha valaki ekkora fölényben van. És nem mondom, igen, hogy hát neki szurkolok, vagy ilyesmi, mert nem egyébként. Én ha rajtam volna 8 másodperc döntsön, tényleg, tehát mindegy kinek. Én azért szurkolok, hogy szoros legyen, de ez már tényleg az a szint, hogy inkább akkor, ha lehetne, akkor, és ott lennék, akkor fölállnék és tapsolnék, mert nem tudsz más csinálni.
Igen, tehát itt tényleg akkora különbség, hogy Jonas Vingegaard meg Visma nyilván nem azt fogják mondani, hogy oké, hát ezt feladtuk, és akkor tartjuk a második helyet, és eldőlt volna a túr, mert hogy a 6. szakasz volt a Tourmalet, tehát most volt a 9., tehát a verseny negyedénél, felénél ilyet mondani, az fölösleges, meg nyilván nem is feltétlenül a Visma, meg Jonas Vingegaard mentalitása, mert ők hisznek benne, hogy meg tudják verni, de nem egy rossz napja volt Jonas Vingegaardnak csütörtökön. Tehát nem az volt a probléma, hogy úristen, hát amit a Hotakamon tavaly, hogy akkor kapott 2 percet a hegyen. Tehát beszéltük is mi is itt az előbb egy pár perce, hogy itt arról van szó, hogy 1/2 percet kapott a hegyen. Tehát egyáltalán nem volt rossz formában, hanem egyszerűen mikor így egy az egy jelen kellett menni a lejtmenetben, meg utána a völgyben, azzal a kicsi ilyen 3-4%-kal, ami tart 20 kilométeren át, tehát aki ült biciklin már azt tudja, hogy ez a legrosszabb, ami lehet, főleg egy ennyire nehéz nap után. Szóval idejének betegség vagy bukáson kívül, nagyon komoly bukáson kívül nincs esély arra, hogy Tadej Pogacart megfogják, ezt szerintem nyugodtan ki lehet mondani, mert annyival magasabb szinten van, és nem csak most, hanem ezt látjuk az elmúlt 2-3, most már 3. szezonban, hogy ez a helyzet. Ha belegondolunk, hogy mondjuk ők ketten ne lennének ott, Pogacar, Vingegaard, hát akkor micsoda versenyt kapnánk viszont. Tehát akkor viszont bejöhetne ez a képbe, és lenne realitás alapja annak, hogy 8 másodperc, vagy 18 másodperc dönt, mert ott tényleg nagyon-nagyon szoros a csata, és igazából még el se kezdődött, tehát mindenki megnézte a Tourmalén, hogy hol tart körülbelül az a szakasz, erre volt jó, és És nyilván ez a Bastille Day nap, ez a tizedik szakasz, ez mindig óriási tűzijáték, tehát ez olyasmi lesz kicsit, mint a mai volt, tehát a kilencedik, de azzal a
különbség,
hogy sokkal nehezebb, tehát hogy, és még itt sem annyira nehéz, mint egyébként 2023-ban volt, mikor, vagy 24-ben, mikor itt csatázott Pogacsár és Vingegaard ezen a szakaszon, ugye annak a túrnak az volt talán a legjobb szakasza két évvel ezelőtt. Most azért egy fokkal könnyebb, de így is egy brutálisan nehéz nap lesz, plusz pihenő nap után, tehát azért az mindig mindenki elmondja, és el is fogják mondani, biztos vagy benne kedd után, és hát pihenő nap után nem tudjuk, hogy milyenek a lábak, azért ez mindig van egy kis kérdőjel az emberben, de az igazán komoly hegyi szakaszok azok nagyjából egy jövő hétvége lesz, ugye pont egy hét múlva Plateau de Salazon újra, ugye a Dauphinéről emlékezhetünk rá, ugyanaz az oldal. Szóval ott megint lesz, és utána a harmadik hét pedig nyilván brutálisan nehéz, mert az volt a terv, hogy végig szorosan tartani az összetettet, hát ez nem jött össze. Az első hely mögött esetleg összejött, de jelen állás szerintem úgy néz ki.
Innen folytatjuk majd egy hét múlva, köszönjük szépen a figyelmet, Benni, nektek jó pihenést a holnapra, és aztán utána kedden folytatjuk a második héttel. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Bajnokok! A Nemzeti Sportrádió portré műsora.
Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én úgy személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ütkeség számban megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mert ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, a Honvédban a nagypapám, és utána csak később játékvezető, de ugye csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt, labdaszedőnek, majd utána később, ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsek, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámére mentünk, ugye anyukámmal, vagy a tesómére, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor Így kezdtem el.
Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indultak külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős között, vagy a családból?
Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de elmaradt nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Ikarusz pályán volt. Hát az Ikarusz ezt sem játszott, nem mondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem. Szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagy pályás mérkőzésre, mint asszisztens. Tehát ez volt az Ikarusz pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem. Meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagy pályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blasztartalék Ikarusz pályás meccsről.
Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk Blasz 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
hát
különbség.
Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a Blasz kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, hát ugye ez nem feltétlenül kőbevésett, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődési lehetőséget, illetve van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagy pálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
Ez a Puskás Akadémia Győr meccs
igen,
volt.
Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmányomban se gondoltam volna annól, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben négy fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván azért ez egy nyomás ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van. Van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcban, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek, azhoz zajlik?
Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodperced van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, meg 90% ott kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenjünk, úgyhogy...
És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klipet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második meg lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk, tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagy világbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
és aki nem jól teljesít, ezt ki is szórhatják akár
ott a helyszínen? Hát igen, ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról, igen, beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi, igen, megméretésed, arra hogy emlékszel?
Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, vagy Danitát, mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen single, úgynevezett single meccsekre, ami három napos, oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-be az Európa-bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy jó, én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
Döntő is volt?
Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét.
Nem a csapat, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. De nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ez úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se lehet tudni, hogy milyen les taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
Vad Anitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mielőtt nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgy mond, hát az se alacsonyabb osztály, mert MB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván MB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami, ami engem érint. Szóval...
Egyébként kritikus vagy magaddal?
Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor bele nyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért? Mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát, hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát, hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzés megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már így kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát, hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előny szabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rend van a pályán, és ők csak focizhatnak.
És az hogy viselőd, amikor a játékvezető felül bírál?
Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra is, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel a kapcsolatban?
Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én nőjátékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én nőjátékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály, de azért magasabb osztály, ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket. Igen. Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket, és én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb, tehát hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
kombinációban,
igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgyis, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de a saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
Van-e valamilyen kitűzött cél, tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de igen, semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott hát esetben asszisztensként.
Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk. De igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
Köszönöm szépen.
És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt a lezesét szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke büszke leszek.
Vad Anita, köszönjük szépen.
Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.